Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, foglaljuk el helyünket, és maradjunk az alkalom végéig helyünket elfoglalva. 130. Zsoltárunkat keressük meg, és énekeljük el énekünket valamennyi versszakával. Segítségünk, evangelizációnk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint az szól hozzánk Lukács evangéliuma 5. részéből, Az evangélium 5. részének első 11 versét olvasom. Amikor egyszer a sokasság Jézushoz tódult és hallgatta Isten igéjét, ő a Genezáreti tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt. A halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt kissé beljebb a parttól. Azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: evezz a mélyre, vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradoztunk ugyan, mégsem fogtunk semmit, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Amikor ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik, ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig oda mentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A hanfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt és mindazokat, akik vele voltak. De ugyanígy Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. Jézus akkor így szólt Simonhoz: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Imádkozzunk helyünkön maradva. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, megvalljuk neked, hogy nélküled üres a mi életünk. Sokat fáradozunk, hajtunk. Hogyha őszinték vagyunk, akkor látjuk a mai napnak minden elvégzett munkáját, mindazt, ahogyan a szószoros értelemben is megizzadtunk, ahogyan küzdöttünk, harcoltunk, ahogyan saját magunkkal is küzdöttünk, és saját magunkkal is harcoltunk, ahogyan reggel nagy fogadkozásokat tettünk, hogy ez a nap más lesz, mint a többi, mert ma így vagy úgy alakítjuk a dolgokat, és az eredmény ugyanaz, mint amiről igéd beszél, ahogy a Lukács leírva: fáradtság és semmi, üresség. Gyakran még azt is érezzük, Urunk, hogy magányosak vagyunk ebben a világban. És most azt kérjük tőled, hogy engedd, hogy az életünkben úgy jelenj meg, mint ahogyan a tanítványok, a halászok életében megjelentél hatalommal és erővel. Kérünk téged, hogy rendíts meg a mi szívünket, életünket, mozdíts meg bennünket, add, hogy igéd változást adjon a mi életünkben, hogy eddig lehet, hogy mindent becsületesen elvégeztünk, megtettünk, de új küldetésünk, hivatásunk, tőled való szolgálatunk lehessen. És kérünk, vezess el bennünket arra a pillanatra is, amikor azt mondjuk, hogy Uram, a te életed és a mi életünk összehasonlíthatatlan. Te igaz és szent, én bűnös és elveszett. És mégis arra kérünk, hogy hadd halljuk igédet, az életet adó forrást, hadd halljuk igédet, a mindent megváltoztató szót, a teremtő szót, az újjáteremtő szót, hogy roskadságunkban, fáradtságunkban, változni akaró életünkben, te jelenj meg közöttünk. Műveld velünk azt a csodát, amit sokaknak megadtál már közösségben most, hogy egészen konkrétan értünk, látunk, szolgálunk, a tiéd vagyunk, frissítsd meg, Urunk, ha kell ezt a szövetséget most ebben a néhány napban, vagy adj először gyökeres szót, mindent megváltoztatót, megváltót. Jöjj, Szentlélek, Úristen, kérünk, hogy vezesd a mi nyelvünket, fülünket, szívünket, hogy a tiéd lehessünk. Amen. Az igehirdetésre készülve 179. dicséretünket énekeljük. A bűnből hozzád sietek, mert szomjazom kegyelmedet, Melanchthon Fülöp énekelsz. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján a soron következő estéken, így a mai napon is Urunk igéjét hirdetem, szent lelkét segítségül hívva és várva, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében olvassuk mindezt, a 12. fejezetben, az első és a második versben. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Amen. Talán ismerjük azt az egyházi anekdótát, amely esetleg elhangzott évekkel, évtizedekkel ezelőtt egy vasárnapi istentisztelet után a terített asztalnál. Megkérdezte az otthon maradt társ, talán a férjét, hogy mondd, miről beszélt a tiszteletes úr, miről prédikált? A válasz így hangzott, a bűnről. A kérdés pedig cikázott a másikban, és mondd, mit mondott róla? A felelet így szólt, helytelenítette. Vajon elhangozhatna-e ez a kis anekdóta a ma esti vacsoránál? Vajon miről prédikált a lelkipásztor, a bűnről, és mit mondott róla, helytelenítette. Egy amerikai pszichiáter 1973-ban írt egy tanulmányt, nem most. Az a tanulmánynak a címe, hogy mivé lett a bűn. És a szerző ebben a művében alapvetéseket tesz, És azt mondja, hogy nem kétséges, hogy az Egyesült Államokat az alapítói azok keresztjén nemzetnek képzelték el és alapították. És hozzáteszi, hogy közel két évszázadon keresztül a legjelentősebb protestáns egyházak és a római katolikus egyház is azt tanította, hogy az ember bűnös, és hogy bűnbánatra szorul, ezután pedig Isten bűnbocsánatot ad. Azonban a 20. században, mondja a szerző, valami megváltozott. A keresztény közösségek a tanításukban kevésbé fektettek hangsúlyt a bűnre és annak a hatásaira, a negatívumokra, hanem inkább az élet pozitív dolgaira koncentráltak. Sőt, az 50-es években egyetemes értelmű kijelentésé lett, hogyha az élet pozitív dolgaira koncentrálsz, akkor sikerül legyőzni a kudarcot és azt a sok félelmet, amivel tele van a világ. Mindez pedig, mondták az USA-ban az 50-es években, megteremti azt a magabiztosságot, amely ahhoz szükséges, hogy valódi és sikeres életet élj majd a következő éveidben. És a döbbenetes ezután következik ebben a könyvben. Azt mondja a szerző 1973-ban, hogy a valóság azonban az, hogy az emberek világszerte sokkal többet szenvednek, mint bármikor máskor az életben. És valószínűleg sokkal hosszabb ideig is szenvednek, mint korábban. Brutális vallási háborúk, amelyek emberi életek ezreit követelik. Álarcos milicisták, hosszú távú belső harcok, polgárháborúk, amelyeket a lányokon és fiatal nőkön elkövetett erőszak kísér. A Közel-Kelet nemzetének szava, a fegyverkezési háború, amelyben az élet és az ingatlan elpusztul. Hajléktalanok tízezrei menekülnek. Olyan betegségek jelennek meg, amelyek ellenállnak a mai gyógyító orvosi csodáknak. Hajléktalanság és szegénység, még a jól megalapozott nemzetekben is. Éhség, a gyermekekkel való szexuális visszaélés, amely félelmetes életet eredményez és nyomokat hagy, a sebek nem gyógyulnak. Lövöldözés az iskolákban, egyetemeken, a börtönök tömve, nemi erőszak, erőszakos bűncselekmények, bizalmatlanság az üzleti életben, a kormányzásban, és a lista tovább folytatható. Testvérek, ezt 1973-ban írja ez a szerző. És arra a következtetésre jut, hogy a világ népei egyre inkább engedékenyebbek lettek a bűnnel szemben. Társadalmilag is, és egyénileg is. Azt teszünk, amit akarunk. És mindenki megtalálja annak a módját, hogy igazolja a tetteit, amit csinált. És figyelmen kívül hagyjuk a következményeket. Az, amiről Isten azt mondja a Szentírásban, hogy bűn, amely évszázadokon keresztül tartotta magát, az előbb-utóbb a bírósági üléstermekbe szorul be, hogy a bűn az, amiről a bíró azt mondja, hogy bűnös. Majd később pedig szépen betegséggé szeridül. Kedves testvérek, ezzel találjuk szemben magunkat. csodálkozunk 2018-ban, hogy emberi életek nem tudnak megváltozni. Tudnélik, a bűnt azt mi megszelídítettük. Az otthonunk részévé tettük. A mindennapokba beépítettük. Ahogyan mondtam, az a kategória, amelyet megítél a társadalom, vagy megítél a polgári törvénykönyv, megítél a büntető törvénykönyv, azon pedig nem fér bele ebbe, az mind-mind betegség. Egy kortársunk írja azt, hogy 2008-ban megjelent Angliában egy gyermek szótár, amely nemes egyszerűséggel a szócikek között törli ezt a kifejezést, hogy bűn. Nincs benne. Pedig az emberi természete cseppet sem változott. És bár az elmúlt évtizedekben a keresztény értékrend szótárát is szerkesztette a kulturális trend, a bűn fogalmával kapcsolatos hiányérzet egyre növekszik körülöttünk. Nincsenek bűnösök, és nincs bűnbocsánat, hanem betegségek vannak, és problémák vannak. Mi is erről hallunk, és mi is erről beszélünk a legtöbbször, hogy ez nem bűn, hanem betegség, ez probléma, oldjuk meg, keressük meg rá a megoldást, változtassuk, barkácsoljunk ebből kapcsolatban valamit az emberi életben. Hiszen gyönyörű az élet. Nincs benne semmi gaz, nincs benne gyomlálnivaló, nincs benne olyan, ami nem oda való, hanem minden szép, minden rendben van. A napokban, vagy az elmúlt hetekben hallottuk azt, hogy Oroszországban egy közismert személyiség, egy média jelenség, aki az egész életét a közösségi portálokon élte meg, a gyermekeit megölte. És akkor megkérdezte mindenki tőle, hogy na de miért történt ez, hiszen 2-3 nappal korábban azt írta a gyermekeiről, hogy ti vagytok az életemnek az értelme. És amikor nézték a képeit, amelyeket kitett magáról, a környezetéről, a dolgairól, az mind-mind, így mondom most, egy gyönyörűséges kertnek a képét jelenítették meg. Nyilván nem mindig a természetben volt, hanem olyan környezetben, amely mindenki számára azt sugallja, hogy milyen jó az élet, milyen szép az élet, bezzeg neki, milyen jól megy, milyen könnyű neki az élet. Az egész világunk ezt sugározza, ezt mondja, hogy nincs benne gaz. A gyermekekkel kapcsolatban is ezt sugározza, ezt mondja, nem kell azon változtatni semmit, jó az, ahogy van. Emlékszem, kedves testvérek, talán nem ismétlem már magamat annyiszor, de 2006-ban vagy 2007-ben, inkább 2007-ben, amikor bementem itt Pomázon a Sashegyi Általános Iskolába, és a délutáni foglalkozás keretében próbáltam összegyűjteni a hitanos srácokat és a hitanos lányokat, egy nagyon kedves és nagyon vékony tanárnő odafordult hozzám, hátat fordította a gyerekeknek, és a néhány napja iskolában járó gyermek odament a tanárnőhöz, és teli tenyérrel hátba vágta. Úgy, ahogyan sikerült neki. Oda ment és hátba vágta, mert nem figyelt rá, mert velem foglalkozott. Szegény talán nem tudta elképzelni, hogy mit lehet ilyen helyzetben csinálni. Én sem tudtam mit csinálni, csak megragadtam a gyereket, fölültettem a tanári asztalra, és azt mondtam neki, hogy ilyet nem csinálunk. A gyerekek sem tudják, hogy hol vannak a határok, meddig mehetnek el. A családokban sincsenek olyan körvonalak, olyan határok, amely határokat nem lépünk át. Jegyes oktatásban csak úgy mindig finomam, de azért annál nagyobb belső tűzzel mondom, Farkas József lelkipásztornak a képét a szexualitásra, amikor azt mondom, hogy a kályhában meleget ad, a kályhából kicsapva feléget mindent. Ma a világban a családok között nincsenek ilyen határok. És csodálkozunk azon, hogy lángba borulnak emberi életek, mert nem ismerjük a határokat, nincs benne bűn. Mindenki ezt csinálja. Kedves testvérek, nem tudom, nem emlékszem rá, hogy mikor volt olyan jegyes pára, jegyes beszélgetésem, hogy nem mondták volna, hogy mi, amikor megkérdezem, hogy hol van az állandó lakcím, hogy ne egyet mondanának. És a hétköznapi életben is olyanok a határok, hogy én magam is azon gondolkodom, hogy amikor az útfelújítás miatt most itt a kettes úton korlátozáson, 60-as korlátozáson betéve, és akik szoktak Vác felé közlekedni, ott van egy mérőkapu, ami elvileg 90-re van állítva, és legutóbb is, amikor ott elgurultam alatta, akkor ránéztem a kilométer órára, és azt néztem, most 60 fölött mennyivel vagyok, mert azt hiszem 20% lakott területen kívül 72-ig jó vagyok. 72-ig nem büntet. Hogy a hétköznapi életben is a szabályok nem arról szólnak, hogy 60, hanem hogy az ember tud kombinálni. Lehet, hogy rosszat mondtam, akkor elnézést kérek, de van egy ráadás, van fölé vannak kalibrálva ezek a műszerek, hogy mikor lehet büntetni. És kedves testvérek, van egy szolgatásunk, néhány hónappal ezelőtt itt szolgált közöttünk, Gottfried Richardnak hívják, aki elmondta, hogy ha az ember szeretne találkozni olyanokkal, akiknek nincsen hibájuk és nincsen bűnük, akkor azok jöjjenek be a börtönbe. Mert a börtönben mindenki azt állítja magáról, hogy neki semmilyen vétke nincsen. Hogy ő ártatlanul került oda. Kedves testvérek, ebben a világban élünk. És érdemes nekünk azon elgondolkodni, hogy vajon van-e bűn az életünkben, vagy nincs. Mert a kulturális trend az, hogy nincs. És hogy ennek bedőlünk. Bedőlünk, és elhagyjuk az Istent. Bedőlünk, és azt mondjuk, hogy a bűn az a filozófiának a része, vagy a pszichológiának a kérdése, de nem az Istennel való kapcsolatnak a kérdése. Pedig nekünk, akik most itt vagyunk az Isten házában, nem az az alapvető kérdésünk, hogy mit mond a bűn kérdéséről a társadalom, hanem az, hogy mit mond Isten. Hogy mit hallottunk róla, és nem az, hogy mit nyilatkozik az ember, mit gondolok én. És a Biblia egészen konkrétan beszél arról, Tata István hívja fel a figyelmünket egy tanulmányában, hogy a Szentírás az első lapjától kezdve, amikor az ember megpróbálja önmagát beállítani a jónak és a rossznak a forrásává, hogy majd ő eldönti a dolgokról, hogy mi a jó és mi a rossz, azt mondja a Biblia, nem így van. Hanem majd az Isten megmondja azt, hogy mi az, ami szent, ki az, aki megszólít bennünket, kicsoda az Isten, erről nagyon határozott kijelentése van a Szentírásnak, hogy az Isten az, aki szent. És az ő szentségéből az következik, hogy van ebben a világban tiszta, és van ebben a világban tisztátalan. Hogy nem az ember dönti el azt, hogy mi a tiszta és mi a tisztátalan. És nem arról szól az emberi élet, hogy ezeket összekutyulhatom, összekeverhetem. ez a bűnesetnek a nagy tragédiája, hogy magam mondom meg, hogy mi tiszta, mi tisztátalan, és hogy kicsoda a szent. A Szentírás mindig arról beszél, hogy a bűnnel számolni kell. És a tudatos bűnnel is számolni kell. Másfél évvel ezelőtt részt vettem Pili Szent Kereszten a börtön lelkészeknek egy konferenciáján, és ott hallottam a zsidó rabbit, aki a börtönpásztorációt csinálja az izraelita felekezetnél, és elmondta azt, hogy az Ószövetségben nincs olyan kifejezés, hogy börtön. Nincs. Nincs olyan hely, ahol valaki letöltheti a büntetését. Nincs az Ószövetségnek ilyen kifejezése, hogy börtön. Egy dolog van, bűn. És az a döbbenetes az Ószövetségben, hogy a tudatos bűnre arra nincsen megoldás. A tudatos bűnre, a lázadásra, arra azt mondja az Ószövetség, hogy tisztátalan és halál. Hogy vége, nincs tovább. Azok, akik tudattalanul követnek el valamit, azoknak az életében jelenik meg az áldozat. Hogy elmegy, és az Ószövetség világában odaáll a liturgikus gyülekezetbe, hozza magával az áldozati állatot, hogy ráteszi az áldozati állat fejére a kezét, és jelképesen átszáll az ember bűne az állatra, és akkor ennek két fajtáját látjuk a Szentírásban, különböztetjük meg, évente egyszer van a nagy vétekért való áldozat, amikor kizavarják a pusztába, hogy levágják. A legtöbbször ez történik, hogy meg kell halnia valakinek, el kell pusztulnia egy állatnak az ember bűnéért. Kedves testvérek, a Szentírásnak a látásmódja világos, a halál rajtunk van. És van számadás. A baj az, hogy mi már megbarátkoztunk a bűnnel. A baj az, hogy beépítettük az életünkbe. A baj az, hogy elhagytuk az Istent. Önmagamról szólok, a legszebb dolgaim is halálosak Isten nélkül. Ágoston írja egy helyütt, akaratom az ördög hatalmában volt. Gúz csavart belőle kezemre, lábamra. Akaratom ugyanis gonosz irányt vett. Így szabadult el bennem a szenvedély, azután engedtem a szenvedélynek, és a szokása erősödött. Mivel nem próbáltam ellenállni, a szokásnak igámmá vált. Így kapcsolódtak egymásba a láncszemek, valóságos bilincsemmé lettek. Az ókori és a középkori ember is tudatában van annak, hogy ő bűnös. És mi pedig tudatában lehetünk annak, hogy az ókori emberek sem jobbak, mint mi. És mi sem vagyunk rosszabbak, mint ők. Ők ugyanolyan romlottak voltak, mint mi, és mi is ugyanolyan romlottak vagyunk, mint ők. A Szentírás egyértelművé teszi, ne szállj perbe szolgáddal, hiszen egy élő sem igaz előtted, olvassuk Dávid imádságában. Pál pedig mindezt így foglalja össze, nincs egyetlen egy igaz ember sem. Nincs, aki értse, nincsen, aki keresse az Istent, mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincs, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon, szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik, Isten félelmével nem törődnek. Az ókori és a középkori ember nem volt jobb, mint mi. Erről beszél a Szentírás. Csak tudta, hogy bűnös. Ezért olvastam fel Simon Péter történetét, a nagy fogásnak a történetét, amely megismétlődik majd húsvét hajnalán is. Egész éjszaka küzdenek, hajtanak, és nem fognak semmit. És Jézus reggel egy új nap azt mondja nekik, hajózzatok ki, vessétek ki a hálóitokat, és a hálók megtelnek hallal. És Péter tudja azt, hogy Isten beavatkozott az életükbe. Isten megjelent közöttük. És még ott a hajóban leborul Jézus előtt, és azt mondja neki, menj el tőlem, eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. És ebben a pillanatban Jézus nem elmegy, hanem közelít a bűnös emberhez. Odalép hozzá. Megszabadítja őt. Éppen ez a titok. Újra és újra, hogy rájövök arra, hogy életemet Isten előtt nem cselekedeteimmel, nem saját akaratommal, nem a terveimmel tudom megjobbítani. Vagy éppen nem a bűneim igazolását kezdem el mondani neki, hanem keressem Isten fiának a jelenlétében a vele való kapcsolatot. És szembesülök avval, ezzel szembesít Isten igéje, hogy bűnös vagyok és megérdemlem az ítéletet. Pál is átéli mindezt. A Bibliával foglalkozók, amikor egymás mellé állítják a páli leveleket, és megpróbálják időrend szerint és sorrendbe hozni, akkor azt mondják, hogy vannak olyan levelek, amelyek a korai levelei Pálnak, ilyen az első és a második tesszalonikai levél. Aztán jönnek a nagy levelek, ebben olvasható a római levél, de ebben olvasható a korintusi levél is, most időrendről beszélek, majd pedig a fogságból írt levelek, például az efézusi, a filippi levél, a kolossé beliekhez írott levél, és végül pedig a pásztori levelek, a Timóteushoz és Titushoz írt levelek. És jól követhető az, hogy Pál apostol hogyan kerül Isten kezébe, hogy az, aki megtért, azt hogyan változtatja meg az Isten a bűn fogalmával kapcsolatban is. Korban, időrendben, hogyha előre vesszük, akkor a nagy levelek közül a korintusi levelet a 15. fejezet 9. versében azt mondja saját magáról, milyen a saját énképe az apostolnak, mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok véltó, hogy apostolnak neveztessek, mert üldöztem az Isten egyházát. Azt mondja Pál, hogy az Istennel való kapcsolatom, a Krisztussal való kapcsolatomnak ez a jellegzetességem most, hogy üldöztem Isten egyházát. Aztán egy későbbi levélben, az efézusi levélben, nagyon szeretjük ezt a levelet, a harmadik részben ezt mondja, hogy nekem minden szent között a legkisebbnek megadatott a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem Krisztus mérhetetlen gazdagságát, hogy Isten őt feladattal ruházta meg, adott neki új lehetőséget. De a formálódásának a legmélyebb pontja mégiscsak az, amelyet az érett apostol mond Timóteusnak. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. Pál már nem arról beszél, hogy én üldöztem az egyházat. Nem arról beszél, hogy milyen nagy lehetőséget adott nekem az Úr Jézus Krisztus. Hanem, hogy a bűnösök között az első én vagyok. Nem bűnös voltam, hanem bűnös vagyok. Éppen ezért az új szövetségnek a nagy felismerése, amit János evangéliumában olvasunk, íme az Isten báránya, aki elhordozza a világ bűneit. Mert csak így érthető, és csak így oldható fel a Szentírásnak a nagyon radikális bűnről kimondott szava. Pál apostol mélységes önvallomása, a bűnösök között első vagyok én. Íme az Isten báránya, aki felvette, az elhordozza szó, ezt jelenti, hogy felvette a világ bűneit, mert olyan súlyos az én ügyem, hogy valakinek meg kell halnia. Valakinek el kell pusztulnia az én bűnöm miatt. Az én szándékos, Isten nélküli életem miatt. Ki vagyok én? Bűnös. Kicsoda az Isten, megváltó. Kedves testvérek, nekünk azt hiszem, nem a korszellemnek kell felülnünk. Nem a bűn fogalmát kell megváltoztatnunk, nem a bűnt kell tompítanunk, hanem ki kell mondanunk, amit Isten készített a bűnös ember számára. Ez pedig a kegyelem. A kereszténység, a kegyelem vallása, mert jele a kereszt, ahol az igazság és a békesség csókolgatják egymást. Ott, ahol a kegyelem a fiú megbüntetése által diadalmaskodik az ítéleten. Az ártatlan bűnhődött, az én nagyon is valóságos bűneimért. És éppen ezért bűnbocsánat csak a bűnbánó kereszténynek jár, és nem annak, akinek nincsen bűne. Mert hogyha nincsen bűnünk, akkor megváltóra sincsen szükségünk. Csak hogy a bűn nélküliségnek a feltételezése, az az önámításnak a csapdája, innen indultunk el. Bűn nélkül Krisztustól is végtelen távolságra leszünk. Ezért csak a bűnös mehet bocsánatért az ő Urához. Egy történet szerint Hemingway az Álmok Városa című novellájának az elején említ egy madridi viccet, amely szerint a spanyol apa felutazik Madridba, és felad egy hirdetést az El Libertad újságban. Paco, kedden délben várlak a Montana szállóban. Minden meg van bocsátva. Szeretettel az apád. És a sztori szerint egy egész rendőrosztagot kellett kivezényelni a szállodához, hogy szétoszlassa azt a 800 fiatal embert, aki erre a hirdetésre jelentkezett. Hogyha a Szentírásnak egy alcímet kellene keresnünk, akkor lehetne ez: Krisztusban minden meg van bocsátva az Atyád. Vajon te jelentkeznél-e erre a hirdetésre? Van egy kedves énekünk, ebben zárom. Jelentkezz! Bízd magad e kegyelemre, mely gazdagon árad feléd, váltságát tedd a magadévá, s hidd, ez számodra is elég. Csak ez elég, csak Krisztus. Próbáld ki ezt. Amen. Imádkozzunk most, testvéreim. Urunk, köszönjük, hogy nem kell önállító életet élnünk. Köszönjük, hogy te nem azt mondod, hogy minden paradicsom az életünkben, hanem azt ígéred, hogy megváltasz bennünket a bűnökből. A bűnösök között pedig első vagyok, Uram, én. Nélküled elvesztem. Kereszt halálod nélkül, feltámadásod nélkül nincs reménységem. Istennek báránya, kérlek, irgalmazd nékem. Bocsásd meg azt, amit tudatosan, vagy éppen megszokásból tettem. Teremts bennem tiszta szívet, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne engedd, Uram, hogy tisztátalan legyen a hétköznapom és az ünnepem. Köszönöm, hogy Krisztusban meg vannak bocsátva az én bűneim. Amen. Mondjuk el együtt a mi Urunktól, Jézustól tanult imánkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. záró énekünket énekeljük, 300. dicséretünket valamennyi verszakával énekeljük, lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. Fennállva vegyük az áldást. Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. Amen. Áldás békesség, testvérek! Holnap este folytatjuk Istenünk igéjét, mit tanít, mit ad Jézus, amikor megvált bennünket. hívogassunk másokat erre az alkalomra.